A mai alkalommal arról szeretnék beszélni, hogy van, amikor Isten megállít bennünket, hogy korrigáljon, mert ha túl nagy mozgásban vagyunk, akkor nem figyelünk rá. Nem tudom, hányan vagytok, akikkel megesett gyerekkorotokban, vagy ha még mindig gyerekek vagytok, akkor megesett már veletek, hogy szobafogságra ítéltek. Azok kedvéért, akik elfelejtették volna már, vagy soha nem is tudták, szeretném egy mondatban összefoglalni, hogy mi is az a szobafogság. A szobafogság ugye az a fegyelmezési módszer, amikor a gyereket korlátozzák a szabad mozgásában olyan módon, hogy nem hagyhatja el a helyiséget vagy a házat egy meghatározott ideig. Nem tudom, volt-e ilyenben részletek. Én, ha visszaemlékszem, nem emlékszem rá, hogy lett volna ilyenfajta szobafogságban részem, bár attól még, hogy nem emlékszem, ez megtörténhetett, viszont arra emlékszem, hogy időnként a sarokba állítottak. És a sarokba állítás az nagyon hasonló, mint a szobafogság, csak miniben. Fiam, tessék beállni a sarokba, és nem jöhetsz ki onnan, amíg nem mondom. Úgyhogy ott álltam, és vártam, hogy majd kijöhetek. És természetesen a fal fele fordulva kellett állnom, nem ám kifele nézegetve és tekingetve. Nagy költőnk Radnóti Miklós a minden általános iskolás által hőn szeretett, nem tudhatom című versében, azt írta az ifjúkorára visszaemlékezve, hogy a csókok íze számban hol méz, hol áfonya. Hát én ehhez hasonlóan fel tudom idézni magamban gyerekkoromból a vakolatnak az illatát és a fal hűvös érintését, ahogyan ott álltam a sarokban, és gondolkodtam az életem nagy dolgain. Egyébként, hogyha visszaemlékszem rá, azt tudom mondani, hogy ez a hely és ez a helyzet kiválóan alkalmas arra, hogy egy gyerek gondolkodjon az életén, és mély felismerésekre jusson el, amikor megfegyelmezték. Miért emlegetem ma ezeket? Hát azért, mert szerintem mostanában sokan újraélik a gyerekkorukat e tekintetben. Úgy érzik, és ez is az igazság, hogy szobafogságba zárták őket. A járványhelyzet miatti korlátozásokban nem mehetünk oda, hova akarunk, nem mozoghatunk szabadon. Nem mehetünk dolgozni, nem mehetünk vásárolni, nem mehetünk sportolni, nem mehetünk a kultúrészségünket csillapítani, nem mehetünk a közösség iránti igényünket kielégíteni úgy, ahogy szeretnénk. Ráadásul egy amúgy nagyon szimpatikus úriember, aki azonban mostanában egyre idegesítőbbé válik, lépten nyomon elénk ugrik a legkülönbözőbb helyekről, és azt mondja nekünk, hogy maradjunk otthon. Nem tudom, látjátok-e a képen őt? Fogadni mernék, hogy nem gondoltad volna, hogy a Wecker online Isten tiszteletén is vele fogsz találkozni, de hát mégiscsak ez az igazság. Pénteken beszéltem telefonon Adriennel, a közösségünk egyik kedves férfi tagjával, és elmondta, hogy ezek a hetek mennyire nyomasztók számára, mert hogy egyedül van, és otthon van a lakásában, és akkor, amikor telefonon vagy interneten valakivel tud beszélni, az már felüdülés számára. A múlt héten az egyik Facebookos kommunikációnkban egy másik kedves tagja a közösségünknek, egy hölgy, Celi, azt írta, hogy annyira vágyik már arra, hogy újra együtt dicsérhesse velünk az Urat, természetesen fizikailag, mert hogy ő már hetek óta ki sem mozdult a 6. emeleti lakásából. És az a helyzet ugye nagyon nyomasztó. Egyébként, hogyha már itt tartunk, akkor szeretném Celi helyzetét a számok nyelvén is megfogalmazni, mert hogy ebben a járványhelyzetben annyi számot hallunk, hogy úgy éreztem, nekem is hozzá kell tennem a magamét. Szóval azon gondolkodtam, hogy Celi számára ennek a hétnek a száma az a 3125. Hogy miért? Hát azért, mert neki ez a hét már az 5. a 6. Nem tudom, értitek-e? Tehát ez a hét az 5. a 6. mert hogy a 6. lakik, és az 5 a 6. az pedig 3125. A viccet félretéve lehet, hogy neked ez a hét nem a 6. az 5., hanem a 2., vagy az 1., vagy a földszinten, vagy a nyaralóban, vagy az amúgy nagyon szeretett, de most már az idegeidre menő gyerekeiddel összezárva, és úgy érzed, hogy kezd lelki klausztrofóbiád kialakulni. Nos, hogyha te is úgy érzed, hogy kezd eleged lenni a bezártságból és a mozgáskorlátozottságból, és kezd idegesíteni az a helyzet, amiben most vagy, akkor ma szeretnék egy üzenetet hozzád intézni. Ugyanis a mai üzenetemben arról szeretnék beszélni, hogy milyen pozitív oldala van, vagy lehet egy ilyen szobafogságnak, amiben vagyunk, hogy milyen hozadéka lehet, és hogy Isten hogyan tudja felhasználni az életünkben ezt a dolgot. Ezt pedig úgy szeretném megtenni, hogy bemutatom, hogyan használta fel Isten a szobafogságot a bibliai időkben arra, hogy egy ember életét örökre megváltoztassa, és hogy a kereszténység történetének az egyik legnagyobb hatású apostolává tegye. Úgy hiszem, hogy ez az eset olyan tanulságokat rejt, ami itt és most a mi helyzetünkben is nagyon hasznos lehet számunkra, reményt és útmutatást adhat nekünk. A személy, akiről szó van, Saul, más néven Pál, és ez az eset akkor esett meg vele, amikor a damaszkuszi úton a földre esett, és azután következett egy 3 napos szobafogság az életében. Úgyhogy azt az üzenetet is, azt a címet is adtam az üzenetemnek, hogy szobafogság Damaszkuszban. Az ő szobafogságának a történetét fogjuk ma megismerni, hogy tanulságokat vonhassunk le belőle a saját magunk számára. Saulnak a nevével először az apostolok cselekedeteiről írott könyv 7. fejezetében találkozunk, annak az eseménynek a kapcsán, amikor István diakónust és evangélistát halálra kövezték a Jézus Krisztusba vetett hite és annak bátor hirdetése miatt. Egyébként a Krisztus hit a kereszténység történetének az első hónapjaiban, első időszakában történt ez a dolog, amikor a Krisztusban hívő és a Krisztusban nem hívő zsidók között az ellentét a tetőpontjára hágott. Az apostolok cselekedetei 7. fejezetének 58-59. versében a következőt olvassuk Saulról. A tanúk pedig felső ruháikat egy Saul nevű ifjú lábaihoz tették le, amikor megkövezték Istvánt. Tehát Saul ott volt, és ő őrizte a tanúknak a ruháit, hiszen a tanúknak kellett az első követ rávetnie az elítéltre. A feljegyzések arról szólnak, hogy Saul annak ellenére, hogy a ruhákat őrizte csak, nem pusztán passzív szemlélője volt az eseményeknek, nem egyszerűen csak egy ruhatáros volt, hanem ő maga is egyetértett István kivégzésével, nagyon is helyeselte azt a dolgot, amit Istvánnal tesznek. A következő fejezet első 3 versében ugyanis a következőt olvassuk róla. Saul pedig egyetértett István kivégzésével. Azon a napon nagy üldözés kezdődött a jeruzsálemi gyülekezet ellen, és az apostolok kivételével mind szétszóródtak Júdea és Samária területén. Kegyes férfiak azonban eltemették Istvánt, és nagy sírást tartottak felette. Saul pedig pusztította a gyülekezetet, házról házra járt, férfiakat és nőket hurcolt el, és börtönbe vetette őket. Látjátok tehát, hogy Saul hogy állt ehhez a dologhoz. Nagyon is egyetértett István kivégzésével, olyannyira helyeselte ezt a dolgot, hogy az akkor kezdődő keresztény üldözésnek az a vezéregyéniségévé vált, és ő volt az, aki mindenfele kereste Krisztusnak a követőit azért, hogy bíróság elé állítassa őket, hogy elfogja őket, és hogy valamilyen módon rábírja őket a hitük megtagadására. Aztán a következők történtek vele, és erről pedig már az apostolok cselekedetei 9. fejezetében olvasunk. Fel fogom olvasni ezt az egész történetet a Bibliából, az egész bibliai elbeszélést, hogy pontosan képben legyünk azzal, ami Saullal történt. Tehát az apostolok cselekedetei 9. fejezetének az első 22 versében a következőt olvassuk. Saul pedig az úr tanítványai elleni fenyegetéstől és öldökléstől lihegve elment a főpapokhoz, és leveleket kért tőle Damaszkuszba a zsinagógákhoz, hogyha talál olyanokat, akik az úr útjának hívei, akár férfiakat, akár nőket, megkötözve vihesse azokat Jeruzsálembe. Útközben azonban, amikor éppen Damaszkuszhoz közeledett, hirtelen mennyei fény villant fel körülötte, és amint a földre esett, hallotta, hogy egy hang így szólt hozzá: Saul, Saul, miért üldözel engem? Ő pedig megkérdezte: ki vagy, Uram? Az így válaszolt: én vagyok Jézus, akit te üldözöl. De kelj fel, menj be a városba, és ott megmondják neked, mit kell tenned. A vele utazó férfiak pedig szótlanul álltak, mert hallották ugyan a hangot, de senkit sem láttak. Saul pedig felkelt a földről, és kinyitotta szemét, de egyáltalán nem látott. Ezért kézenfogva vezették be Damaszkuszba, és ott 3 napig nem látott, nem evett, és nem ivott. Na ez volt az igazi karantén Saul életébe. Nézzétek meg, megvakult, bevezették Damaszkuszba, és 3 napig vakon, nem evett, nem ivott, csak egy helyben töltötte az időt. Volt Damaszkuszban egy tanítvány, név szerint Anániás, az Úr megszólította őt látomásban. Anániás, ő így válaszolt, íme itt vagyok, Uram. Az Úr pedig így szólt hozzá, kelj fel, menj el ebbe az utcába, amelyet Egyenes utcának hívnak, és keresd meg Júdás házában Sault, akit Tarzuszinak neveznek. Mert íme imádkozik, és látomásban látja, hogy egy Anániás nevű férfi jön be hozzá, és ráteszi a kezét, hogy lásson. Anániás így válaszolt. Uram, sokaktól hallottam erről a férfiről. Mennyi rosszat tett a te szentjeid ellen Jeruzsálemben, és ide is meghatalmazást kapott a főpapoktól, hogy elfogja mindazokat, akik segítségül hívják a te nevedet. Ezt mondta neki az Úr. Menj el, mert választott eszközöm ő, hogy elvigye a nevemet a pogányok, a királyok és Izrael fiai elé. Én pedig meg fogom mutatni neki, mennyit kell szenvednie az én nevemért. Anániás pedig elment, és bement abba a házba, rátette a kezét, és ezt mondta, testvérem Saul, az Úr küldött engem, az a Jézus, aki megjelent neked az úton, amelyen jöttél, és azért küldött, hogy újra láss, és megtelj Szent Szellemmel. És egyszerre, mintha pikkelyek estek volna le a szeméről, újra látott. Azután felkelt, és bemerítkezett, majd miután evett, erőre kapott. Néhány napig együtt volt a damaszkuszi tanítványokkal, és azonnal hirdetni kezdte a zsinagógákban Jézusról, hogy ő az Isten fia. Mindenki csodálkozott, aki hallotta, és így szóltak. Hát nem ő az, aki üldözte Jeruzsálemben azokat, akik segítségül hívják ezt a nevet, és aki ide is azért jött, hogy megkötözve a főpapok elé vigye őket? De Saul egyre jobban felbátorodott, és zavarba hozta a damaszkuszi zsidókat, bebizonyítva nekik, hogy Jézus a Krisztus. Ugye mennyire fantasztikus történet. Látunk egy embert, akivel kapcsolatban Jézus Krisztusnak volt egy terve. Az volt a terve vele, hogy megismerje őt, hogy hitre jusson ő benne, hogy megmeneküljön, hogy az ő követőjévé váljon, sőt, az ő hírnöke legyen azokon a helyeken, ahova csak küldeni akarja. Mennyire nagyszerű ez az isteni terv. Tudod, hogy Istennek veled kapcsolatban is pontosan ez a terve. Jézus téged is meg akar szólítani, el akar hívni, azt szeretné, hogy megismerd őt, hogy higgy benne, hogy megmenekülj, hogy legyél az ő követője, és hogy legyél az ő hírnöke mindenütt, bárhol is élj. Saullal kapcsolatosan tehát ez volt Jézus Krisztusnak a terve, de ahogy láttuk a történetben, Saul nem pont ezen az úton járt, sőt, éppen az ellenkező úton. Nem, hogy hitt volna Jézus Krisztusban, hanem kifejezetten gyűlölte őt. És tagadta mindazt a dolgot, amit vele kapcsolatosan mondtak, és amit vele kapcsolatosan hallott. Pedig Jézus azt mondta, hogy választott eszközöm ő, hogy elvigye a nevemet a pogányok, a királyok és Izrael fiai elé. Tehát Jézus az apostolával akarta tenni Sault, de Saul az ellenkező irányba haladt. Ezért az Úrnak közbe kellett lépnie, hogy észre térítse őt. Mit csinált vele? Először is nagyon határozottan kijelentette magát neki, azt követően pedig egy kicsit karanténba zárta, hogy legyen ideje gondolkodni. Pontosan úgy, ahogyan egy szülő teszi, egy apa teszi a lázadó gyerekével, akkor, amikor szobafogságot szab ki rá. Tudjátok, ahogyan morfondíroztam ezen a történeten, arra jöttem rá, hogy Saul pálfordulásához nem csak az Úr mellbevágó megjelenésére volt szükség, hanem az azt követő 3 napos szobafogságra is. Én arra jutottam, hogy Saul pálfordulása valójában nem a damaszkuszi úton történt, hanem abban a bizonyos egyenes utcai szobában a rákövetkező 3 napban. A damaszkuszi úton csak kapott egy igen erőteljes löketet a szószoros értelmében, De amire utána a három nap során jutott el, na az tette az életét egy teljesen új vágányra. Ez egy olyan karantén volt, amiből egy másik ember jött ki, mint aki bement oda. Nem tudom, lehet, hogy neked is egy ilyen radikális pálfordulásra van szükséged, hogy ne azon az úton járj tovább, amilyenen korábban jártál. Az is lehet, hogy nincs szükséged ilyen radikális pálfordulásra, csak némi korrekcióra van szükséged. És emlékszel, mivel kezdtem? Azt mondtam, hogy van, amikor Isten megállít bennünket, hogy korrigáljon. Mert ha túl nagy mozgásban vagyunk, egyszerűen nem figyelünk rá. Pontosan ez történt Saullal is. Bárhogy is legyen, egy biztos, és ez az első tanulsága ennek a történetnek, hogy Isten ismeri és használja a szobafogság módszerét. Isten ismeri és használja a szobafogság módszerét. Ugyanúgy, mint ahogyan egy amúgy szerető szülő időnként használja a gyerekének az életében. Nem lehetséges, hogy ez a mostani éppen zajló szobafogság is Istennek ezt a tervét szolgálja? Nem lehetséges, hogy ezt a szobafogságot is erre akarja felhasználni talán az életedben? Lehet, hogy Isten azt akarja, hogy a koronavírus karanténjából egy másik ember jöjjön ki, mint aki bement oda. Gondolkodj el ezen. Mi a szobafogság célja? Normális szülők esetében mindig van oka és van célja is a szobafogságnak. Az ok általában az, hogy a gyerek valami rosszat, valami helytelen dolgot csinál, a célja pedig az, hogy a szobafogságban legyen ideje gondolkodni, és jobb belátást térni. Emlékeim szerint egyébként a sarokban állás egy nagyon alkalmas hely, és egy nagyon alkalmas helyzet arra, hogy, ahogy mondtam, egy megfegyelmezett gyereknek intenzív és termékeny gondolatai legyenek az életével kapcsolatosan. Az is igaz, hogy nem kellemes, de mégis rendkívül hatékony. A szobafogság nem verés, hanem átmeneti korlátozás. Éppen emiatt a szobafogság az nem fáj úgy, mint egy fenyítés, mégis a természeténél fogva, a korlátozó természeténél fogva igen hatékony lehet. Nem büntetés, hanem nevelési eszköz. Gondolkodj csak el ezen. Mit akart megváltoztatni Isten Saul életében? Nem az alapszemélyiségét, hiszen Pálnak ugyanaz maradt az alapszemélyisége, mint ami, aki korábban is volt. Nem a képességeit. Pálnak ugyanazok maradtak a képességei, az emberi képességei, mint amelyek előtte voltak. Tehát nem az alapszemélyiségét és nem a képességeit, hanem a Jézus Krisztushoz fűződő viszonyát. A Jézus Krisztushoz fűződő viszonyát. Ez volt a legfontosabb célja Istennek Saul szobafogságával. A vele kapcsolatos valóságképét akarta megváltoztatni, a róla alkotott felfogását, a benne való hitét, és abból kifolyólag az értékrendjét és az élet célját. Csupa olyasmit, aminek örökkévaló jelentősége van. Milyen érdekes. Saul nem volt egy gonosz ember. Lehet, hogy sokan azt gondolják, hogy ő egy gonosz ember volt, de Saul nem volt egy gonosz ember. Jó családban, istenfélő családban született. A törvény, a tóra, az ige közelében nőtt fel, tanulmányozta azt. Egy kegyes ember volt. Saul tisztelte az Istent, és a maga módján a probléma az volt, hogy nem a megfelelő módon tette ezt, és ezért volt eltévedve. Figyeljétek csak! Miért volt Saul eltévedve? Annak ellenére, hogy egy Istent tisztelő vallásos ember volt? Azért, mert nem ismerte Jézust. Ahhoz, hogy a helyes útra térjen, arra volt szüksége, hogy Jézust megismerje, és hogy Jézus Krisztus személye és megváltása az életének a középpontjába kerüljön. Tudtad, hogy ez veled is így van? Amíg nem ismered Jézus Krisztust, amíg nem tudod, hogy ki ő, és hogy mit tett érted, és addig, amíg az ő megváltás, az ő személye nem kerül az életednek a középpontjába, addig el vagy tévedve. Lehetsz jó ember, lehetsz jó akaratú ember, de mégis el vagy tévedve. Ezért a legfontosabb kérdés a te életedben is az, hogy kicsoda számodra Jézus, hogy hogyan viszonyulsz hozzá. Ettől függ az egész sorsod. Saul életében ennek a megrázó intermezzónak, közjátéknak az volt a célja, ez volt a célja, hogy megváltozzon a Jézus Krisztushoz fűződő viszonya, és így megváltozzon az egész élete. Ha a szobafogságban érzed magad, és persze mindannyian egy kicsit másként érezzük ezt. Vannak, akik nem érzik annyira, hogy most ezek a hetek szobafogságot jelentenének számukra. De vannak olyanok is, akik viszont nagyon radikálisan érzik, mert egyedül vannak, be vannak zárva, nagyon korlátozottak, esetleg olyan korúak, és nem nagyon mehetnek sehova. Lehet, hogy te is pont ebben a helyzetben vagy. Lehet, hogy már 60 év fölötti vagy. Lehet, hogy egyedül élsz. Lehet, hogy az elmúlt heteket teljes magányban töltötted, és tényleg úgy érzed, hogy ez egy feszültséggel teljes szobafogság számodra. De szeretném elmondani, hogy veled is ugyanaz a helyzet, mint Saullal. Isten meg akar változtatni benned valamit. Nem az alapszemélyiségedet akarja megváltoztatni, nem a képességeidet akarja megváltoztatni, hanem mindenek előtt a Jézus Krisztushoz fűződő személyes kapcsolatodat akarja megváltoztatni. Lehet, hogy még nem vagy az övé. Lehet, hogy még nem ismerted meg, és nem fogadtad előtt úgy, mint a te személyes megváltódat. Lehet, hogy még nem ő van az életed középpontjában. Akkor Isten fel akarja használni ezt az időt arra, hogy az életed középpontjába Jézus Krisztus kerüljön. Az is lehet, hogy úgy hallgatsz, úgy nézel engem, hogy te már Krisztus követője vagy, és az övé vagy. Akkor nem ezt akarja megváltoztatni benned Isten, de lehet, hogy valami változást akar létrehozni a hozzáfűződő kapcsolatodban. Lehet, hogy meg akar változtatni valamit a felfogásodban. Lehet, hogy meg akar változtatni valamit az értékrendedben. Lehet, hogy meg akar változtatni valamit a hitedben. Lehet, hogy meg akar változtatni valamit a viselkedésedben. Lehet, hogy meg akar változtatni valamit az életedben. Nos, Saullal megtörtént ez a bizonyos változás. Mert megtörtént a találkozás, és azt követően ez a szobafogság megváltoztatta őt. Tanulmányoztam ezt a történetet, mert kíváncsi voltam arra, hogy hogyan használja Isten a szobafogság módszerét. Hogyan használta Saul életében, és megpróbáltam levonni olyan tanulságokat, amelyek itt és most ebben a helyzetben a mi számunkra hasznosak lehetnek. Három egyszerű kérdést tettem fel Saul története kapcsán, és ezeket most is fel fogom tenni, és meg fogom válaszolni nektek. Ez a három egyszerű kérdés pedig az volt, hogy mit tett Saullal a szobafogság. A második, hogy mit tudott tenni Saul a szobafogságban, a harmadik pedig, hogy mivel szembesítette Sault a szobafogság. Ezeken az egyszerű kérdéseken gyorsan végigmegyünk, és megpróbáljuk megérteni, hogy milyen tanulságai lehetnek ennek a mi számunkra. Nézzük az első kérdésünket. Mit tett Saullal a szobafogság? Három egyszerű dolgot. Először is megállította. Saul haladt Damaszkusz felé, ment, hogy ott is összegyűjtse, elfogja, és bíróság elé állítsa Krisztus követőit. Azt olvastuk róla, hogy öldökléstől lihegve tette ezt. Olyan mozgásban volt, olyan indulatok hajtották őt, hogy Istennek meg kellett állítania. És akkor megállította ott a damaszkuszi úton. Mennyei fény ragyogta körül. Egy isteni erő szállt rá. És ennek a hatására Saul leesett a földre, és amikor felkelt és kinyitotta a szemét, akkor nem látott. És azután bevezették Damaszkuszba, abba a bizonyos egyenes utcába, annak a Júdás nevű férfinek a házába, és ott töltött három napot. Étlen, szomjan, úgyhogy nem látott semmit. Isten megállította őt. A szobafogság megállít. Bennünket is megállít. Miért? Azért, mert egyszerűen nem tehetjük azokat a dolgokat, amiket addig tettünk. És te is biztos végig tudod gondolni, hogyha ebben a helyzetben vagy, hogy milyen dolgokat csináltál, milyen dolgokban voltál aktív ezelőtt a karantén előtt. És most ott ülsz, és nem tudod ezeket a dolgokat csinálni. Megállít. Az a kép jut eszembe, amikor van egy kisgyerek, mondjuk egy ilyen másfél-két éves kisgyerek, aki éppen, hogy megtanult járni, és piszkosul, rohan folyamatosan, és nem akar sehogy se leállni. És akkor, mikor megfogod, és elkapod, és fölemeled őt, akkor a lábai még így mozognak egy darabig. És amikor rájön, hogy nem éri a lába a talajt, akkor egy idő után abba hagyja, és megnyugszik. Van, amikor Istennek pontosan ugyanezt kell tennie velünk. Azért, mert annyira szaladunk, annyira mozgunk, hogy Isten nem tud szólni hozzánk. Szóval az első dolog, amit a szobafogság tesz, hogy megállít. Mi a második dolog, amit tett Saullal a szobafogság? Befelé fordította. A szó szoros értelmében befelé fordította. Miért? Azért, mert Isten megvakította őt egy időre. Sault bezárta az Úr a saját testébe. Nem látott semmit. Ott volt abban a szobában, talán azt se tudta, hogy hol van, azért valószínűleg tudta. Hallani hallott, de nem látott semmit, nem tudott csinálni semmit, amit akart, és ott volt bezárva a saját testébe. Isten bezárta Saul szemét a külvilágra, hogy jobban tudjon figyelni a belvilágra. Hogy befelé forduljon, és tudja nézni önmagában azt, ami benne zajlik. Hogy túllásson a láthatón. A szobafogsággal ugyanez a helyzet, a mi esetünkben is. Hogy kizár az életünkből egy csomó olyan dolgot, ami kívül van, azért, hogy kénytelenek legyünk arra fókuszálni és azzal foglalkozni, ami belül van. A harmadik dolog, amit Saullal tett a szobafogság, hogy szembesítette. Mivel? Nagyon sok mindennel. A szembesítés az olyan, mint a tükörbe nézés. Tudod, messziről nem lehet tükörbe nézni. Persze lehet, csak nem igazán hatékony. Amikor tükörbe nézünk, azt mindig közelről tesszük. És minél közelebbről nézünk a tükörbe, annál világosabban látjuk saját magunkat. Sault ez a szobafogság szembesítette egy jó néhány dologgal. Kénytelen volt azzal foglalkozni, ami benne zajlott. A szobafogság, mivel ezeket a dolgokat teszi, ezért nem könnyű dolog. Lelki küzdelmekkel jár. A külső történésekről a belső történésekre tereli a figyelmünket. Mégis benne van az áldás és a haszon esélye. Miért? Azért, mert ki tud pucolni, meg tud tisztítani, és meg tud változtatni. Szóval Saullal ezt a három dolgot tette a szobafogság. Megállította, befelé fordította, és szembesítette. Amikor Isten korrigálni akar valakit, akkor ma is ugyanezt teszi. Megállít, befele fordít, és szembesít. Néha kényszerít ezekre. Miért? Azért, mert magunktól nem tennénk meg. A második kérdés, hogy mit tudott tenni Saul a szobafogságban? Láttuk, hogy mit tett Saullal a szobafogság. Most nézzük meg, hogy mit tudott tenni Saul a szobafogságban. Szintén három dolgot. Először is gondolkodni. Igaz? Ez magától értetődő. Nem látott, nem evett, nem ivott, nem ment sehova, meg volt állítva, befele nézett, szembesítve lett, szóval volt ideje gondolkodni. Ahogyan neked is volt időd gyerekkorodban a szobafogságban gondolkodni, vagy éppen amikor a sarokba állítottad és szagoltad a vakolatot. Vagy most, vagy az életed bármelyik korábbi szakaszában, amikor megállásra kényszerültél. Amikor az ember szobafogságban van, akkor elkezd gondolkodni. Nem is nagyon tud mást csinálni. A második dolog, amit tudott tenni Saul a szobafogságban, hogy nem csak gondolkodott, hanem átértékelhetett dolgokat. Ez egyébként a gondolkodásnak egy nagyon hasznos gyümölcse. Amikor nem csak gondolkodsz, amikor nem csak kergetik a gondolataid egymást, hanem jutsz is valamire. Tudtad, hogy a gondolkodásnak akkor van értelme, ha jutsz is valamire? Ne csak gondolkodj, hanem mérlegelj is, értékelj is, és juss is valamire. Talán te is így vagy vele. Már ez az ötödik, a hatodikon számodra. Ez az ötödik hét, amikor nem tudsz sehova sem menni, és gondolkodsz. Talán te is átértékeltél dolgokat az életedbe, de ha még nem, akkor biztatlak, hogy használd ki a lehetőséget, és tedd meg, ha szükséged van rá. Tanulságokat lehet levonni, konklúziókra lehet jutni, döntéseket lehet hozni az életünkkel kapcsolatban. A harmadik dolog, amit Saul tenni tudott a szobafogságban, hogy imádkozott. Azt olvastuk, hogy elkezdett imádkozni. Milyen csodálatos dolog ez. Amikor be vagy zárva, amikor meg vagy állítva, amikor befelé vagy fordítva, amikor szembesítve vagy, akkor nem csak gondolkodni tudsz, akkor nem csak átértékelni tudsz dolgokat, hanem tudsz imádkozni is. És ez annyira nagyszerű dolog. Ha már ismered Istent, ha hiszel ő benne, akkor tudsz imádkozni. Ha már Jézus Krisztusé vagy, ismered őt, akkor tudsz imádkozni. Mégsem vagy egyedül a szobafogságban. Tudtad? Lehet, hogy nem látsz, lehet, hogy nem hallasz, lehet, hogy nem mehetsz sehova, nem shoppingolhatsz, azt hiszed, hogy nincs ott veled senki, de mégis ott van veled valaki. az a valaki pedig Isten. És ha ott van, és csak te vagy vele, és csak ő van ott veled, és senki más, akkor ez egy kiváló lehetőség arra, hogy megszólítsd őt, és imádkozz. Ne csak magadba gondolkodj, ne csak magadba próbáld értékelni a dolgokat, hanem vondd be őt is ebbe a gondolkodásba és értékelésbe. Uram, te mit gondolsz rólam? Beszéld meg vele a dolgaikat, a dolgaidat. A harmadik kérdés, hogy mivel szembesítette Sault a szobafogság? Szintén három dolgot hadd soroljak fel. Az első, amivel szembesítette Sault a szobafogság, hogy mi az igazság. Igaz? Eddig ő azt gondolta, hogy Jézus az csak egy monda. Persze, azt tudta, hogy Jézus történelmi személy volt, és hogy itt járt meg, hogy meghalt. Na de az, hogy feltámadt a halálból is él, és hogy ő Isten lenne, meg ő lenne a messiás, na azt hagyjuk. Ember, ki volt eltévedve? A keresztények vagy Saul? Tudjuk, hogy nem Krisztus követői voltak eltévedve, hanem Saul volt eltévedve. Miért? Azért, mert nem ismerte a valóságot. Tudod, ha nem ismered a valóságot, te is el vagy tévedve. Lehetsz te egy művelt ember, lehetsz te egy vallásos ember, lehetsz te egy agilis ember. De ha a valóságot nem úgy ismered, ahogy a valóság van, akkor el vagy tévedve. És abból az fog következni, hogy helytelen döntéseket fogsz hozni, helytelen lesz az értékrended, és végül a sorsod is másként alakul, mint ahogy szeretted volna. Tehát amikor Saul ott volt a szobafogságban, akkor volt ideje gondolkodni azon, hogy mi az igazság. És volt ideje átértékelni azt, hogy mi az igazság, és szembesülnie kellett azzal, hogy mi az igazság, mi a valóság. Szembesülnie kezdett azzal, hogy Jézus valóban feltámadt, és valóban él. Most ezt gondold végig. Tényleg él, tényleg feltámadt. Szembesülnie kellett azzal, hogy ő tényleg Isten. Miért? Azért, mert amikor ott ment a damaszkuszi úton, akkor nem a bokorból ugrott elő egy úton álló, és terítette le, hanem az égből egy fény villant, és egy olyan erő vette körül, hogy leesett a földre, és hallotta a hangot. Nem csak azzal szembesült Saul, hogy Jézus él, hanem azzal is, hogy Jézus Úr. Úgyhogy azonnal úgy is kérdezte meg, hogy ki vagy Uram? Tudta rögtön, hogy itt valaki nagyobb van nála. És amikor ott volt a szobafogságban, biztos vagyok benne, hogy pörögtek az agyában a kerekek kegyetlenül. Micsoda? Hát akkor tényleg él? És mivel Saul egy írástudó ember volt, és nagyon jól ismerte az ószövetségi proféciákat és a törvényeket, ezért szerintem a Szent Szellem ilyen szuperszonikus gyorsasággal rakta benne össze a puzzle-t. És rájött, hogy tényleg Jézus a messiás. És a valóság összeállt benne. Mi volt még, amivel Sault szembesítette a szobafogság? Azzal, hogy mi zajlik benne. Ahogy mondtam, csak azzal tudod foglalkozni a bezártságából kifolyólag, hogy mi zajlik benne. És az is egy nagyon fontos dolog volt. Lehet, hogy te is ugyanezt érzed. Hogy most szembesülsz azzal, hogy mi is zajlik benned. Hogy milyen érzések, milyen indítékok, milyen gondolatok vezérlik az életedet. Mert most nem tudsz mással foglalkozni, most csak a szoftverrel tudsz foglalkozni. Az értékrendeddel, a motivációiddal, azokkal az érzésekkel, harcokkal, küzdelmekkel kell, amik a lelkedben zajlanak. Nagyon érdekes, hogy ennek a történetnek, Saul megtérése történetének van egy olyan momentuma, ami arra enged következtetni, hogy Jézus nem akkor szólt először Saulhoz. Nem itt ebben a leírásban, hanem az apostolok cselekedetei 26. fejezetében, ahol Saul, a későbbi Pál elmondja az ő megtérésének a történetét, még hozzátesz egy mondatot, amit az Úr akkor mondott neki ott a damaszkuszi úton. Tehát, amikor azt mondta, hogy Saul, miért üldözöl engem, akkor hozzátette még azt a mondatot is, hogy nehéz neked az ösztöke ellen rugódoznod. Nem akarok nagyon belemenni ebbe a képbe, de fontos, hogy értsük. Az ösztöke az egy hosszú rúd, aminek hegyes a vége, és a szekéren vagy a kocsin ülő hajtók használták arra, hogy az igavonó állatot a helyes irányba tereljék vele, amikor az le akar térni a helyes útról. Képzeld el, fennülsz egy szekéren, és húzzák az ökrök a szekeret, és akkor az ökör meglát egy zamatos vonzó lucernát az útszélén, vagy éppen egy vonzó tehenet, és le akar térni az útról. De te ülsz a kocsin, és nem akarod, hogy letérjen a tehened az útról, vagy az ökröd. Ezért mit csinálsz? Fogod az ösztökét, és elkezded bögdösni, hogy nem arra, hanem erre. Mit csinál szegény ökör? Hát próbál kirúgni. Próbál rúgni feléd, de nem nagyobb nálad. És nem tudja az ösztökét elrúgni magától. Tehát azt mondja az Úr Saulnak ott az Albaszkuszi úton, hogy nehéz neked az ösztök ellen rugódoznod. Tudjátok, mire gondolok én ebből? Hogy a Szent Szellem már korábban is próbálta Sault a szívében megszólítani, hogy Saul, Saul, nem jó úton jársz. Saul, Saul, nem neked van igazad, hanem nekik van igazuk. Saul, Saul, tényleg Jézus a Messiás. De Saul annyira nem akarta, hogy ez igaz legyen, hogy annál erőteljesebben rugódozott. Ez sokszor mi is pontosan így vagyunk. Tudjuk, hogy merre kéne mennünk, és mit kéne csinálnunk, és milyen döntéseket kellene hoznunk, vagy mit nem kellene tennünk. Belül érezzük, mert van lelkiismeretünk, és Isten használ bennünket. De mi nem akarjuk, és annál erőteljesebben és lendületesebben csináljuk az ellenkezőjét. Talán Saul is pont ezért vált az üldözők vezérévé. De eljött azon a ponton számára a törés, amikor az Úr kijelentette magát neki radikálisan, aztán karanténba zárta, és azt mondta, na most akkor nézz magadba. És gondold végig, hogy mi is zajlik benned. A harmadik dolog, amivel szembesítette Sault a szobafogság, az, hogy milyen úton jár. Szerintem Saul, amikor ott volt abban az egyenes utcai szobában, vakon, étlen, szomjan, akkor világossá vált számára az, hogy milyen úton is járt ő eddig. És felismerte, hogy az az út nem jó út volt. És akkor tudott hozni egy döntést, és el tudta dönteni azt, hogy nem azon az úton fogok járni tovább, mint amelyiken eddig jártam, hanem egy teljesen új útra fogok lépni. Egy ilyen szobafogság, egy ilyen bezártság, amiben talán te is vagy, alkalmas arra, hogy végig gondold, hogy milyen úton jársz. Milyen úton jártál eddig. Milyen célok felé haladtál. Mi mozgatott. Mit akartál elérni. A sorsod hova tartott. Lehet, hogy Isten most korrigálni akar téged. Lehet, hogy bizonyos dolgokat fel akar számolni az életedben, és más dolgokat be akar hozni. Lehet, hogy bizonyos utakról le akar téríteni téged, hogy ráállítson egy másik útra. Szóval ez volt az a három kérdés. Ez volt az a három dolog, ami Saullal megesett. Nézzük akkor ezt egy kicsit a saját szempontunkból. Mi a helyzet veled? Te veled mit tett ez a szobafogság? Miben állított meg? Hogyan fordított befelé? Mivel szembesített? Mit kell átgondolnod és átértékelned? Talán ott ülsz az otthonodba, mint ez a férfi, és zajlanak benned ezek a dolgok. Mit gondolsz? Vajon Isten mit akar megváltoztatni benned? Van-e valami, amit az Úr mássá akar tenni? Talán a valóságképedben, talán a felfogásodban, talán a hitedben, talán az értékrendedben, talán a céljaidban, talán a viselkedésedben valamit az Úr benned is meg akar változtatni. Érdekes megfigyelni, hogy mi volt az a momentum, amikor Saul szobafogsága véget ért. Mi is már nagyon várjuk, igaz? Minden egyes sajtóhír reményszerűen kap el minket, hogy talán majd egy hét múlva, talán majd két hét múlva. Szóval érdekes megfigyelni, hogy mi volt az a momentum, amikor Saul szobafogsága véget ért, és az Úr tovább vitte őt. Figyeljétek csak meg! A harmadik napon Isten szólt ennek a bizonyos Anániás nevű férfinek, aki már az övé volt, és a következőt mondta neki. Kelj fel, menj el abba az utcába, amelyet Egyenes utcának hívnak, és keresd meg Júdás házában Sault, akit Tarzuszinak neveznek, mert íme imádkozik. Figyelj csak meg, még egyszer mondom. Kelj fel, menj el abba az utcába, amelyet Egyenes utcának hívnak, és keresd meg Júdás házában Sault, akit Tarzuszinak neveznek, mert íme imádkozik. Hova jutott el? Meddig jutott el Saul a szobafogságban? Addig, hogy már imádkozott. És amikor imádkozott, akkor az Úr látomást adott neki. Akkor az Úr beszélt hozzá. Az Abcsel 26-ban le van írva, hogy akkor kapta Saul a részletes és pontos elhívását Jézus Krisztustól. mert már imádkozott. Mi az imádkozás? Az imádkozás az az Istenhez való fordulás. Az Isten segítségül hívása, és Isten akaratának a keresése. Ez az imádkozás. Amikor bíráskodsz önmagad felett, amikor megengeded, sőt kéred, hogy az Isten beavatkozzon az életedben, hogy mondjon neked valamit, hogy formáljon téged. Amikor Saul eljutott az imádkozásig, akkor vitte őt tovább az Úr. Tudtad, hogy ez veled is ugyanígy van? Amikor eljutsz a gondolkodástól, az átértékelésen át, az imádkozásig, na akkor tud Isten továbbvinni téged. Még egyszer mondom, amikor eljutsz a gondolkodástól, az átértékelésen át, az imádkozásig, akkor tud Isten továbbvinni téged. Végül szeretnék még egy érdekességre rámutatni számotokra ebből a történetből. Saul ugyanott folytatta az útját, ahova tartott, de nem ugyanúgy. Jézus Sault a Damaszkuszba vezető úton állította meg, de nem vitte máshová. És szerintem ez is nagyon tanulságos a számunkra. Jézus nem azért állította meg Sault, hogy máshová vigye, hanem hogy máshogyan vigye ugyanoda. Ugyanoda vitte, ahova menni akart, csak máshogy. A szobafogság után Saul ugyanazon a helyen folytatta, csak másként. Nagyon tetszik nekem ez a kifejezés, hogy ugyanott, de másként. Ugye a másként az azt is jelenti, két jelentése van. A másként azt is jelenti, hogy nem úgy, ahogy eddig, tehát másként, de úgy is jelenti, hogy másként. Én lettem más. És mivel én más lettem, ezért csinálom másként a dolgokat. Saulal pontosan ez történt. Ugyanott folytatta, de másként. Azért akart Damaszkuszba menni, hogy letartóztassa és meghurcolja Krisztus követőit. És amikor végül véget ért a szobafogsága, akkor nem ezt tette, hanem éppen az ellenkezőjét. Elkezdte hirdetni, és azzal a tudással, azzal a képességgel, amilyen volt, elkezdte meggyőzni az izraelitákat arról, hogy Jézus él, hogy ő a messiás, hogy ő a megváltó, és hogy nekik is ő benne kell hinni. Annyira csodálatos ez, annyira fantasztikus ez, és olyan nagy üzenete van számunkra itt most, ebben a járványhelyzetben. Tudod miért? Azért, mert talán mi is reméljük, hogy hamarosan véget ér. Talán hamarosan vége lesz a szobafogságunknak. A legtöbben ugyanoda fogunk visszatérni, ahol előtte voltunk. Így van. Ugyanabba a rokonságba, ugyanazok közé a barátok közé, ugyanarra a munkahelyre, ugyanazokba a boltokba fogunk járni, remélhetőleg ugyanabba a gyülekezetbe fogunk járni. De ez a szobafogság megadja nekünk a lehetőséget arra, hogyha engedjük, hogy az Úr belül változtasson bennünket, akkor másként fogunk visszatérni oda, ahonnan jöttünk. És meg fog történni velünk is az a csoda, ami Saullal megtörtént, hogy egy másik ember jött ki a karanténból, mint aki bement oda. Szeretném befejezni. Mit gondolsz, van olyan dolog, mi lehet az, amit Jézus Krisztus benned meg akar változtatni? Éld át tudatosan ezeket a napokat, ezeket a heteket, amik még hátra vannak a szobafogságodból. Gondolkodj, értékelj, imádkozz. Tedd fel te is azokat a kérdéseket, hogy akkor mi a valóság? Akkor kicsoda Jézus? Milyen a kapcsolatom vele? Akkor milyen úton is járok valójában? Mi zajlik benned? És engedd, hogy Isten szelleme rávilágítson benned azokra a dolgokra, amelyeket másként kell tenned. Eszembe jutott egy érdekes példa. Van, amikor egy szívritmus zavart, egy súlyosabb szívritmus zavart, amiben valaki szenved, csak úgy lehet korrigálni, ha kiütik, ha leállítják a szívét. Az egy nagyon kockázatos beavatkozás. Még sincs jobb megoldás. Miért? Azért, mert amikor a szív leáll, és nem dobog, de utána újraindítják, akkor megvan az esélye, hogy eltűnjön a szív ritmus zavar, és megint megfelelő ütemben dobogjon. Talán Isten most kiütött téged. De ne aggódj, ne félj, mert amikor Isten kiüt, akkor is a javadra teszi. Amikor leállít téged, akkor is a javadra teszi. Nem fájdalmat akar okozni neked. Nem megfosztani akar. Hanem, hogyha túl nagy mozgásban vagy, és nem figyelsz rá, akkor megállít azért, hogy korrigálni tudjon. Van egy tanácsom számodra a válság utánra. Próbálj meg majd rendszeres és önkéntes szobafogságokat gyakorolni. Azaz, menj be rendszeresen a te belső szobádba. Csendesedj el, figyelj arra, ami benned zajlik, gondolkodj, értékelj, imádkozz, tedd fel a szükséges kérdéseket, és engedd, tanuld meg, hogy Isten vezesse az életedet szobafogság nélkül is. Amen. Köszönjük neked, hatalmas Istenünk, hogy te nem csak a teremtőnk vagy, hanem a mennyei édesapánk is. Köszönjük neked, hogy a gyermekeiddé akartál bennünket tenni, és bennünket, akik már Krisztuséi vagyunk, azzá is tettél. Köszönjük neked, hogy te minden embert a gyermekeddé akarsz tenni, Jézus Krisztus által. Köszönjük neked, hogy te jobb vagy minden földi apánál. Köszönjük neked, hogy te a helyes úton akarsz bennünket vezetni. Köszönjük, hogy ki akarsz bennünket formálni, hogy azzá válhassunk, akivé te terveztél bennünket. Urunk, mi is úgy voltunk, mint Saul. És talán még most is időnként úgy vagyunk, hogy nem abba az irányba haladunk, amiről a te terveid szólnak. Ezért köszönjük neked, hogy te szerető apaként kész vagy megállítani bennünket. Elgondolkodtatni, szembesíteni, szólni a szívünkhöz, kijelentéseket adni, beszélgetni velünk. És kész vagy bennünket formálni, hogy a helyes útra rátaláljunk. Istenem, köszönöm neked, hogy a te szereteted áthatja ezt az egész járványhelyzetet. Köszönöm neked, hogy nem vagyunk magunkra hagyva, még akkor sem, hogyha fizikailag egyedül vagyunk. Köszönjük neked, hogy a te féltő szereteted, a te apai szándékod körülvesz bennünket, és szeretnél előrébb vinni bennünket, szeretnél változtatni, fejleszteni, formálni. Urunk, szeretnénk megismerni, hogy mi a te terved velünk. Szeretnénk mi is a te követőid, a te hírnökeid lenni. Szeretnénk betölteni azt a küldetést, amit te terveztél el felőlünk. Istenem, én most imádkozom minden kedves nézőért, minden kedves jelenlévőért, aki itt van velünk, ebben a virtuális térben. És imádkozom azért, hogy szólj hozzájuk, hogy érintsd meg őket, Istenem. Imádkozom, hogy most adj nekik tisztán látást. Éreztesd velük a te szeretetedet, de a te megtisztító igazságodat is. Uram, imádkozom azért, hogy amikor ez a szobafogság véget ér, akkor megváltozott emberek léphessenek ki onnan. Uram, azért imádkozom, hogy vigyél vissza bennünket az elhagyott helyekre más emberként. Uram, imádkozom most különösen azokért, akik úgy néznek, hogy még nem hisznek te benned. Akik még nem látják, hogy te vagy a feltámadott élő Úr, az Isten fia, a világ megváltója. Akik még nem adták át az életüket neked. Uram, imádkozom azért, hogy érintsd meg az ő szívüket. Imádkozom azért, hogy gyakorolj vonzást ő rájuk. Hogy léphessenek feléd, hogy el tudjanak fogadni téged. Hogyha úgy vagy velünk most, itt az interneten keresztül, hogy eddig még soha nem adtad át az életedet Jézus Krisztusnak. Még nem fogadtad el őt megváltódnak és uradnak, de most érzed, hogy meg kéne tenned, akkor kérlek, hogy a chat falon csak jelezd, írj annyit, hogy szeretnék én is Jézus követője lenni. És Krisztián fog reagálni neked, fogtok tudni elérhetőséget cserélni, és azt követően szeretnénk kapcsolatba lépni veled, hogy segítsünk neked. Tudd meg, hogy az életed legfontosabb döntése az, hogy Jézus Krisztust elfogad, mint megváltodat, és az életed középpontjába helyezd őt. És hogyha ma érzed, hogy Isten mozd téged, és érzed, hogy ez a legfontosabb dolog, amit meg kell tenned, akkor ne habozz. Ha pedig bármi más van, amit felismertél, hogy változtatni kellene, akkor most, amíg énekeljük a következő dalt, addig mondd el az Úrnak, és kérd az ő segítségét ebben. Gyertek, énekeljük!
Kedves hallgatom, örülök, hogy ebben az üzenetben velem tartottál. Kívánom és imádkozom érte, hogy Isten használja fel a javadra mindazt, amit hallottál. Az üzenet után szeretném figyelmedbe ajánlani, hogy van lehetőséged adakozni szolgálatom javára. Felajánlásodat azért is fogadom köszönettel, mert tevékenységemet önkéntes támogatások segítségével tartom fenn. A támogatás módjáról információt találsz podcast csatornám honlapján, a foristamas.podbean.com internet címen, a Hogyan támogathatod szolgálatomat menüpontban, vagy tájékoztatást kérhetsz levélben is az info@foristamas.hu e-mail címen. Bármi kérdésed, vagy megbeszélni valód lenne a támogatás témájában, szintén erre a címre írhatsz. Ismétlem a két elérhetőséget. Podcast csatornám honlapját tehát a foristamas.podbean.com internet címen találod, e-mailt pedig az info@foristamas.hu címre küldhetsz. Köszönöm, ha támogatásoddal mellettem állsz, Isten áldjon, várlak a következő üzenettel is.